A TASZ segít megakadályozni, hogy a kertem végében gyárat építsenek.
A TASZ segít, hogy háborítatlanul szülhessek.
Hogy kiállhassak egy jobb oktatási rendszerért.
Hogy a kórházban ne sértsék meg a jogaimat.
A TASZ évente több mint 500 000 embernek segít, de ez nélküled nem megy. Támogass minket az adód 1%-ával, hogy jövőre is ott lehessünk veletek a nehéz helyzetekben.
Ez a téma a Telex közéleti podcastjának külön kiadása. Én Csurgó Dénes vagyok. Kérlek, hogyha tetszik nektek a műsor, akkor támogassátok a Telexet és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Brückner Gergely kollégám az előző adás végén elmondta, hogy nyári szünetre megy a műsor, ami így is van, de Xi Jinping kínai elnök múlt heti budapesti látogatása, azt gondoltuk, hogy van olyan horderejű hír, amit érdemes átbeszélni a műsorban, és ezért elhívtuk Matura Tamást, kínakutatót, a budapesti Corvinus Egyetem docensét, hogy beszéljünk vele Kína és a Nyugat konfliktusáról, Kína gazdasági helyzetéről és a kínai-magyar kapcsolatokról. Szervusz Tamás, köszöntelek a műsorban.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Először is azt szeretném tőled kérdezni, hogy miért jött Xi Jinping most Európába? Mi volt ennek a célja, mi volt ennek a látogatásnak a tétje?
Elég nagy horderejű volt ez a dolog, hiszen 5 éve először, tehát ha úgy tetszik, a Covid óta először járt kínai elnök Európában, ugye 2019-ben járt utoljára egy Xi Jinping. Hogy mi lehetett ennek a fő célja? Itt legalább 3 különböző nagyobb stratégiát kell számításba vennünk. Az egyik az, hogy az elmúlt 4-5 évben az Európai Unió és Kína kapcsolatai meglehetősen fagyossá váltak. Különböző okokból, erre persze a Covid és különösen Kína-Oroszországot támogató külpolitikai magatartása tett egy lapáttal. Tehát a kínaiaknak azért fontos az, hogy bár a fő csapásirányuk az nyilvánvalóan az Egyesült Államokat érinti, de hogy az Európai Unióval is valamiféle működőképes kapcsolatok irányába terelődjenek vissza. És ezzel szoros összefüggésben nem csak a kapcsolatok felélénkítése, hanem az is célkitűzése lehetett Xi Jinpingnek, hogy valamennyire éket verjen az Atlanti-óceán két partja közé. Ugye a kínaiaknak a fő félelme az, hogy az európaiak egy az egyben beleállnak ugyanabba a Kína ellenes politikába, mint az Egyesült Államok. És ezzel nagyon szoros összefüggésben ugye a harmadik ilyen fő stratégiai irány az volt, hogy az európai piacokat nyitva tartsák a kínai termékek számára. Erről majd még biztos ejtünk szót a későbbiekben, de talán annyit már most érdemes elmondani, hogy a kínai gazdaság az elmúlt 4-5 évben megfeneklett. Az a nagyon látványos és nagyon gyors, megállíthatatlannak tűnő növekedés, amit az előző 30-40 évben produkált, az úgy tűnik, hogy véget ért, és erre próbál úgy reagálni a kínai állam, hogy visszatereli az erőforrásokat az összeszerelő ipar irányába. Viszont nincsen továbbra se belső fogyasztás igen komolyan, ezért ugye exportra kívánnak termelni. Na most a nagy felvevő piacok közül az Európai Unió az, amelyik még viszonylag nyitva áll Kína számára, de gyülekeznek itt is a viharfellegek, gondoljunk például az elektromos autókat érintő esetleges európai kereskedelmi korlátokra, és ezt szeretné Xi Jinping nyitva tartani. És talán még egy negyedik ok, ugye Kínában a belpolitika az mindig sokkal fontosabb, egy ilyen típusú rezsimnél mindig sokkal fontosabb, mint akár a külpolitika is. Meg kellett mutatni azt az otthoniaknak, hogy Xi Jinpinget azért a világban fontos helyeken fogadják, és hogy egy megbecsült tagja, ugye Kína is egy megbecsült tagja a nemzetközi közösségnek, így mondjuk a magyar, vagy éppen a belgrádi fogadtatás ezt kifejezetten jól elősegítette.
Igen, azt akartam kérdezni, hogy az, hogy hova ment Európán belül, ugye Párizsba, vagy Franciaországba, Budapestre, meg Szerbiába. Ennek mi a jelentősége, és ezt mi alapján válogatja, vagy választja ki ilyenkor a kínai diplomácia?
Két szempontból közelíthetjük meg ezt a kérdést. Az első az, amit egyébként a nemzetközi sajtó leginkább feldolgozott, hogy azért ment Franciaországba, mert egyrészt ugye a reciprocitás alapján tavaly jártott Emmanuel Macron Pekingbe, tehát vissza kellett ezt az utat, ha úgy tetszik, fizetni, és ennek megfelelően ott egyébként a 60. évfordulóját ünneplik a diplomáciai kapcsolatoknak, illetve Franciaország az az európai nagyhatalom, amely leginkább az európai stratégiai autonómia pártján áll, és ezáltal leginkább inkább hajlamos arra, hogy az Európai Unió Egyesült Államokat követő stratégiáját akadályozza, lassítsa, tompítsa. Tehát itt volt egy ilyen stratégiai nyitási lehetőség Xi Jinping számára. Szerbia az európai kontinensen Kína leglelkesebb támogatója. Nem csak egyébként Kínáé, hanem személy szerint Xi Jinpingnek is egy ilyen nagyon enyhe verzióban van egyfajta személyi kultuszajot. Gondoljunk arra, hogy pár évvel ezelőtt Vucic elnök megcsókolta a kínai zászlót a reptéren. Gondoljunk arra, hogy nekik is vannak kék plakátjaik, de ott nem ilyen gyűlöletkeltőek, hanem épp ellenkezőleg szeressük Xi Jinpinget. Tehát volt Xi Jinping arc Szerbiában jó pár helyen elhelyezve, valami olyasmi felirattal, hogy Szerbia legjobb barátja vagy örök szövetségese. És hát Magyarország az Európai Unión belül Kínának az egyik, vagy talán már a teljesen utolsó nyíltan baráti kormánya, és ez lehetett a fő oka, hogy ezekben az országokban látogatott. A másik megközelítés, ami nekem legalább ugyanennyire tetszik, az azt veszi számba, hogy mi lehetett volna az alternatíva. És akkor ott az jön ki, hogy hát az olyan nagyon más lehetőségei nem is nagyon lettek volna Xi Jinpingnek erre az 5 év utáni első útjára. Az észak-európai országok és Kína közötti kapcsolatok nagyon régóta fagyosak, nem időjárási okokból, hanem elsősorban azért, mert az északi országoknak ez az emberi jogok és egyéb ilyen értékalapú külpolitika nagyon fontos a társadalmaiaknak is, és sok feszültség van Kínával ezen a téren. Kelet-Közép-Európát Kína úgy, ahogy van, elvesztette, nyilván Magyarország és Szerbia kivételével, az ukrajnai orosz invázió támogatása miatt. Dél-Európából mondjuk Olaszország a legfontosabb játékos, éppen most lépett ki a kínai újsejemút kezdeményezésből, többi dél-európai ország meg nem annyira nagyon fontos a kínaiaknak, a spanyol miniszterelnök volt nemrég Kínában, Hollandiának is kicsit megfeneklettek a kapcsolata, és ott is volt látogatás nem olyan régen. A német kancellár 2 vagy 3 hete járt Pekingbe, tehát gyakorlatilag kizárásos alapon, ha nem Luxemburgba, vagy Máltára, vagy esetleg Írországba akart volna ellátogatni a kínai elnök, akkor maradt Franciaország, Magyarország és az unión kívül Szerbia.
Említetted, hogy az európai Kína politika az valamennyire követi az amerikait, ami viszont már elég régóta fagyos, ugye lényegében, hát ugye Trump elnöksége alatt lényegében kereskedelmi háborúról lehetett beszélni, és hogy ugye Kína szempontjából félő, hogy Európa, vagy az Európai Unió is ezt követi. Mi ennek a kereskedelmi háborúnak, vagy kereskedelmi konfliktusnak a háttere? Miért alakult ez ki?
Az Európai Unió gyakorlatilag a 80-as évektől, de különösen a 90-es évek közepétől hitt abban, hogy a kínaiakkal gazdasági együttműködést kötünk, akkor egyfelől lehet extra profitot csinálni, ugye nagyon olcsó és szinte végtelen számú, ám de szorgalmas kínai munkaerőnek köszönhetően, illetve ugye a 90-es évek elején a neoliberális világrend, illetve ennek a politikai aspektusai azt is sugallták, hogy ha mi a kínaiakkal üzletelünk, akkor nőni fog ott a jólét, akkor kialakul a középosztály, és akkor Kína esetleg még demokratizálódik is, olyan lesz, mint mi. Hát ez retrospektíve, most már ugye nagyon bölcsek vagyunk utólag, mindig látjuk, hogy ez hamvába hult ötlet volt eleve, azonban az elmúlt, hát most már 10 évben, amióta, sőt 12 évben, amióta Xi Jinping hatalomra került, nemhogy közelebb került volna Kína a nyugati sztenderdekhez, ha úgy tetszik, hanem épp ellenkezőleg, ugye Xi Jinping visszafordult, és egy autoriterebb, egy infokrácián és technológiai eszközökön alapuló új, minden korábbinál autoriterebb rezsimet vezetett be, és ez az Európai Uniónak egyfelől elkezdte piszkálni a csőrét természetesen politikai és értékalapú külpolitika szempontjából, de talán ennél is fontosabb az, hogy Kína gazdasági szempontból elkezdett ránőni az Európai Unió nyakára, márpedig teszi ezt, legalábbis ugye a nyugati értékelések szerint, egy tisztességtelen gazdaság és külkereskedelmi politikának a segítségével. Itt elsősorban arra kell gondolni, hogy az európaiak még mindig számtalan befektetési akadályon néznek szembe Kínában. Vannak komplett szektorok, amiket a kínai állam leszabályoz és nem enged oda be külföldi szereplőket. Ráadásul a 2010-es évek végére a Kínában már akár évtizedek óta jelenlévő európai cégek is arra kezdtek panaszkodni, hogy a kínai állam elkezdte adminisztratív eszközökkel az ő működésüket akadályozni, mert hogy felnőttek azok a nagy kínai cégek, akik tulajdonképpen azt mondták, hogy köszönjük az európaiaknak, megtették a kötelességüket, megtanultuk a know-how-t, a technológiát, most már a kínai cégek arassák le a kínai piacot, és a külföldieket szorítsuk ki. És ez elvezetett egy olyan helyzethez, amikor 2019-ben az Európai Unió egy új stratégiában Kínát egy háromdimenziós megközelítéssel kezdte vizsgálni, vagy éppen a kapcsolatok ennek a formájában kezelni. Azt mondta, hogy Kína egy megkerülhetetlen tárgyalási partner, akivel vannak globális érdekegyezéseink, és ezt a tárgyalási párbeszédet ezt fenn kell tartani. Globális felmelegedés, pandémia, iráni konfliktus hasonlóak. Kína egy gazdasági versenytárs, amely ráadásul technológiai előnyre tör. Ez egy ilyen nagyon szép megfogalmazása annak, hogy a kínaiak akár legális, akár illegális eszközökkel próbálják az európai technológiát megszerezni és ezzel az élre törni. És három, ez nagyon fájt a kínaiaknak, Kína egy politikai rivális, amely a saját politikai berendezkedését próbálja a világban terjeszteni. Ez ugye már kifejezetten hidegháborús emlékeket gerjeszt. Na most maradva a gazdaságnál, ugye amikor az Európai Unió azt mondja, hogy ez egy tisztességtelen kínai gyakorlat, akkor arra gondol, hogy a kínaiak azt vettek meg Európában, amit akartak, cégeket, mi nem tudjuk ugyanezt tenni. Kínaiak azt exportálnak Európába, amit akarnak. Nekünk továbbra is a kínai felvevőpiac túl kicsi, tehát van egy folyamatosan növekvő, nagyon durva több száz milliárd euróra rúgó külkereskedelmi hiány. És ráadásul a kínaiak, amit a 2010-es években Európában csináltak, az nagyjából arról szólt, hogy észrevették, hogy a világgazdasági válság, eurozóna válsága miatt egy csomó nagyon fontos technológiával rendelkező európai cégnek a piaci kapitalizáció leesett, tehát meg lehetett őket venni olcsón, kínaiak megvették, és ilyenkor az esetek egy nagyon nagy részében, körülbelül a felében bezárták az európai céget, technológiát, know-how-t hazavitték, ott sokkal olcsóban elkezdték előállítani ugyanazt, majd visszatértek az európai piacra, és töredék áron letarolták a európai piacot, kiirtották a maradék európai konkurenciát, és európai vádak szerint tették ezt általában ráadásul kínai állami szubvenciók segítségével. Így szűnt meg Európában a napelemipar 10-15 évvel ezelőtt nagyjából, számtalan más iparágunk így lehetetlenült el Európába, és most jött az a pont, amikor a kínaiak ugye az európai ipar egyik gerincét, az autógyártást kezdték el veszélyeztetni, ugyanezzel a módszerrel európai vádak szerint igen komoly szubvenciókat kapnak a kínai cégek, elektromos cégek, elektromos autógyártók, és így féltjük, vagy féltik az európai autóipart. Tehát nagyjából ez az a elmérgesedés, ami most ez a kereskedelmi konfliktushoz vezetett.
Igen, és közben ugye említetted, hogy ezek szoktak előkerülni a napelem piac, meg szélturbinek, meg hasonlók, meg az elektromos autó gyártás, ami ugye azért is érdekes, mert hogy közben ezek mind nagyban hozzájárulnak a gazdaság karbonmentesítéséhez, meg az európai klíma célokhoz. Itt nyilván van egy konfliktus, hogy ezekkel lehet ugye a klímapolitikai célokat elérni, de közben meg nem úgy szeretnék Európában, hogy a kínaiak arassák lennek a babérjait. Ezt fel lehet oldani valahogy, vagy ezt hogy akarják feloldani?
Nagyon nehéz ez a kérdés, valóban így van, hogy van egy rókafogta-csuka helyzet, az európai zöldítéshez szükség van a kínai technológiára, bár én úgy is tudnék érvelni, hogy ez egy bizonyíték arra, hogy el kell kerülni azt, hogy még több esetben függjünk a kínaiaktól. Ugye a függőségnek ez a felismerése az elsősorban a Covid idején következett el, erre szerintem szinte mindenki emlékszik, amikor kiderült, hogy egy sima orvosi maszkot nem tudunk Európában legyártani olyan mennyiségben, amire szükség lett volna, és aztán ez vezetett ugye ehhez a deglobalizációhoz, amikor szóba került az, hogy vissza kéne hozni a termelést Kínából, vagy legalább baráti és vagy közeli országokba telepíteni ezt. Úgyhogy ennek megfelelően zajlik ennek az ellentmondásnak a feloldása, csak ez egy nagyon lassú folyamat. Ami némi bizakodásra adhat okot, hogy például az Európai Unió kötött egy megállapodás Bolíviával, ami ugye egy nagy lítium termelő a világban, és eddig úgy nézett ki a bolíviai lítium termelés, hogy az ott kitermelt nyers lítiumot, vagy annak a nyersanyagát, a kőzetét, azt a világ megkerülve elküldték Kínába, ott történt ennek a finomítása, és onnan jön vissza Európába, mondjuk a akkumulátorgyárakba. Nos, az Európai Unió arra törekszik, hogy egy európai technológiával és befektetéssel készülő lítium finomító legyen Bolíviában, és jöjjessen közvetlenül Európába, tehát hogy a kínaiakat ki lehessen zárni ebből a nagyon fontos ellátási láncból. Akkor másik remény az, hogy pár hónappal ezelőtt Skandináviába felfedeztek egy jó nagy úgynevezett ritka földfém lelőhelyet. Ugye ezek azok a ritka földfémek, amelyek egyébként nem olyan nagyon ritkák, de Kínának van egy 99%-os globális piaci részesedése. Nem azért, mert csak ott találhatóak meg, hanem mert az elmúlt évtizedekben könnyen elképzelhető, hogy állami stratégia részeként a kínaiak olyan olcsón kezdték a világpiacot ezekkel elárasztani, hogy bezárták Amerikában, Ausztráliában mindenütt ezeket a bányákat. Viszont ezek rendkívül fontosak mindenféle elektronikai termék előállításához. Na most, hogyha Európában tudnánk ezt kitermelni, legalább részben csökkenteni ezzel a kínai kitettséget, akkor az egy nagyon nagy előny lenne, de ezek hosszú távú folyamatok, tehát azt hiszem, hogy itt ilyen 5-10 évekről beszélhetünk, addig fenn kell tartani a kínaiakkal azt a párbeszédet, hogy az európai zöldítés előre haladjon. Bár közben azért nagyon sok európai ipari szereplő panaszkodik arra, hogy bár nemesek az unió céljai, de kicsit előre szaladt, tehát hogy túlon-túl leszabályozta ezeket az európai piacokat, és ezek a környezetvédelmi sztenderdek, ezek tulajdonképpen versenyhátrányt okoznak a más országokkal szemben. Nem tudom, hogy ezen a téren van-e visszafordulás, de ezzel foglalkozó külföldi kollégáknak van egy nagyon jó mondás, ami szerintem nagyon jól leírja egyébként Kína gondolkodásmódját, és azt szokták mondani, hogy amikor klímavédelemről van szó, akkor az Európai Unió meg akarja menteni a világot, Kína meg akarja menteni Kínát. Tehát ugye Kínában is zajlik a zöldítés, sok okból kifolyólag, de nekik nincs ilyen globális felelősségérzetük, mint az európaiaknak.
És ennek a konfliktusnak mennyire, vagy ezt a konfliktust mennyire sikerült ezen a kínai elnöki úton feloldani, vagy kezelni, vagy egyáltalán beszélni róla?
Nagyon hosszú távon fog ez kiderülni, ugye itt nem olyan dolgokról volt szó, amit aláírnak, és akkor másnap megtörténik, meglátjuk, hogy a franciákat mennyire győzte meg Xi Jinping, vagy mennyire győzték meg egymást. Azért én azt látom, hogy itt van egy strukturális probléma, amit nem lehet tárgyalásokkal feloldani. És ez a strukturális probléma az pedig abból fakad, hogy a kínai gazdaság az egy olyan helyzetben van, amikor olyan helyzetben lavírozta magát egyébként, főleg Xi Jinping által, amikor nem nagyon van más választása, mint az, hogy az exportját erőltesse, már pedig az Európai Uniónak, az európai országoknak meg némileg elege van abból, hogy mi nekünk kell felszívni ugye a kínai gazdasági problémáknak a költségét, vagy rajtunk verik el ennek a költségét tulajdonképpen, hiszen azért azt érdemes átlátni, hogy ha a kínai export, tehát a kínai iparosítás még tovább növekszik, hát ahelyett, hogy csökkenne, hogy az a fejlődő ország, vagy fejletté váló országokra jellemző, akkor Kínának ahhoz, hogy fenntartsa az eddigi minimum 5-6%-os gazdasági növekedését, sokkal nagyobb arányban kellene növelni az ipari termelés arányát a GDP-n belül, és ha Kína növeli az ipari termelés arányát, akkor ez ugye matematikailag együtt jár azzal, hogy a világ más országaiban viszont csökkennie kell. És ez pedig a fejlett országokban képzelhető el, ugye az Egyesült Államokban már lecsökkent, azt hiszem, hogy 11% környékére, Kínában meg még mindig valahol a 33-35-36% környékén mozog, miközben Kína fogyasztása az meg a világ fogyasztásának 15-16%-a. Tehát látjuk, Kína sokkal többet termel, mint amennyit felszív, ezért nekünk nyugaton kénytelenek vagyunk, mi sokkal többet fogyasztunk, mint amennyit termelünk. És ez az egyensúlytalanság a világgazdaságban, ez egy olyan strukturális ellentmondáshoz vezet a nyugat, illetve Kína között, amit diplomáciai tárgyalásokkal azt hiszem, hogy nem fognak tudni feloldani. Szerintem mind a két fél részéről inkább az volt a cél, hogy rövid és középtávon menedzseljük a konfliktust, és ne eszkalálódjon.
Mert többször említetted ezeket a gazdasági problémákat Kínán belül, amikbe a kínai vezetés belelavírozta az országot. Mik ezek a problémák? Ugye nagyon sokat lehetett hallani évekig arról, hogy majd egyszer kirobban, vagy kipukkan a kínai ingatlan lufi, meg hogy itt ilyen hatalmas válságba fogja Kína dönteni az egész világot. Ez legalábbis a hatalmas válság része az nem történt meg, de hogy áll most a kínai gazdaság? Még igen.
Én elég pesszimista vagyok, ezt előre bocsájtom. Ugye azt látjuk, hogy Kínának van egy rövid, egy közép és egy hosszú távú gazdasági per társadalmi problémája. A rövid távú gazdasági problémája az valójában nem az ingatlanpiaci buborék, az a gazdasági problémának egy megtestesülése. Rövid távú probléma az, hogy az a gazdasági struktúraváltás, sebességváltás, modellváltás, amit a kínaiak 15 éve már előirányoztak, ez nem történt meg. A középtávú probléma az a Kínának a rettenetes eladósodottsága. Erről nem szoktunk beszélni, hogy mindig arról beszélünk, hogy nyugaton mekkora államadósságok vannak, Egyesült Államokban mekkora államadósságok vannak, ami egy picit félrevezető, ugyanis Kínában az államadósság az valóban nem olyan nagy, 60%-a körülbelül a GDP-nek, teljesen korrekt, eurozóna tag lehetne szinte, ez nem merül fel persze, viszont ha megnézzük a teljes eladósodottságát az országnak, ami ugye az államadósság, a vállalati szektornak az eladósodottsága, illetve a lakosság eladósodottsága leegyszerűsítve, akkor Kínában ez az arány, ez idén nagyjából várhatóan átlépi a GDP 300%-át. Ugyanez az összeg, vagy ugyanez az adat az Egyesült Államokban 270-280%, tehát Kína, úgyhogy az egyfőre jutó GDP az a hatoda az amerikainak, nominálisan legalábbis, már eladósodott mint az Egyesült Államok. Ez ugye azért probléma, mert hogy elpuffogtatták azt a muníciót, amivel mondjuk meg lehet támogatni a gazdasági növekedést mondjuk egy esés esetén. Meddig mehet ez el? Tehát 400-500%-os GDP arányos eladósodottság, ez nem tűnik életszerűnek, és főleg nem tűnik fenntarthatónak. A hosszú távú probléma, ez mondjuk minket már kevésbé érint, ez ugye a demográfiai válság Kínában, ezt talán annyival rövidre zárom, hogy a kínai kutatók szerint az évszázad végére a Kína elveszti a lakosságának a felét. Tehát 650 millióra lezuhan, ez ugye nem a nagy hatalmi ambícióknak a legnagyobb támogatása, hogyha elvesztjük a lakosságunknak a felét, mindeközben az Egyesült Államoké továbbra is, ha lassan is nő. Na visszamegyünk ugye a strukturális problémákra, amivel most napjainkban és a következő években szembesülünk, akkor azt látjuk, hogy a 12. ötéves terv, ami 2011-től volt hatályos, az azt mondta ki, hogy el kell távolodni attól az extenzív növekedési modelltől, ami az azt megelőző 30 évben nagyon jól szolgált az országot, ugye városiasítás, vidéki lakosság, ipari termelésbe való átterelése, óriási befektetés infrastruktúrális fejlesztésekbe és jelentős befektetések ugye a ipari termelésbe. Exportorientált gazdasági növekedésnek szokták ezt nevezni, de valójában megnézzük a GDP termelésnek a részeit, akkor Kínában hosszú évtizedek óta az állótőke beruházás volt a legnagyobb hozzájárul a GDP növekedéshez. Ez ugye gyárak építése, házak építése, lakásépítés, vasút, infrastruktúra úgy általában.
Sőt, egész ilyen városokat építettek.
Így van, így van. Na most ez a modell, ez valójában már 2011 környékén kifújt. Ugye ezt onnan tudjuk, hogy 2009 óta a egy új egységnyi hitelkiáramlás Kínában, az már kevesebb, mint egy új egységnyi gazdasági termelést vagy gazdasági értéket hozott létre. Ezt honnan tudjuk? Hát onnan, hogy 300%-ra emelkedett ugye a GDP arányos adósság, tehát gyorsabban áramlik ki a hitel, mint amennyivel növeli azt a gazdaságot. Ez nem fenntartható. Csak éppenséggel, és én itt ugye én alapvetően politikával foglalkozom, úgyhogy mindenütt ezt látom, csak éppenséggel közben jött Xi Jinping, és Xi Jinping pedig különösen amióta kikiáltotta magát gyakorlatilag örökkön-örökké Kína vezetőjévé. Ugye tudjuk, hogy az addig hatályban lévő két ciklusra szóló limitet ezt eltörölte, tehát most már a harmadik ciklusában van, pedig kettő után vissza kellett volna vonulni. Innentől fogva, amikor egy ilyen egyébként autoriter jellegű vezető úgy dönt, hogy örökre hatalomban marad, akkor neki már ugye egyetlen prioritása van, hogy örökre hatalomban maradjon. Tehát minden ennek rendelődik alá. Én egy kicsit attól tartok, ezt sokszor el szoktam mondani, hogy Xi Jinping putyinizálódásának vagyunk a szemtanúi, amikor a racionalitása az ilyen típusú politikai vezetőknek megváltozik. És hát hogy lehet hatalomban maradni, ugye egy autoriter típusú rezsimben, nem feltétlenül a választópolgároknak a megnyerésével, hiszen őket nem is nevezhetjük választópolgárnak, hanem ugye azoknak a hatalmi központoknak a támogatását kell fenntartani, akik őt hatalomban tudják tartani, ezek a párton belüli különböző frakciók, és különösen ugye a pénzügyi, illetve gazdasági erőcsoportok. Na most a kínai jelenlegi gazdasági modell az 40 éve tart, tehát ne felejtsük el, az egy második generáció nő fel ez alatt. Ez arra épült ki, egy struktúra, hogy az állami pénzek hitelből, az teljesen mindegy számukra, azok bizonyos gazdasági erőcsoportokhoz vándoroljanak. És itt gondolunk elsősorban az infrastruktúra építésre. Tehát létrejött két generáció alatt egy olyan hálózat, szisztéma, rezsim, aminek vannak nagy nyertesei, És ahhoz, hogy át lehessen állni a belső fogyasztáson alapuló gazdasági növekedési modellre, ahhoz a GDP-ből ezeknek a nyerteseknek ezt a nagy szeletét, ugye át kéne csoportosítani a lakosság irányába. És ahhoz nekik le kell csökkenteni, hiszen ugye a torta szeletet, azt ha valakinek növeljük, a másiknak csökkentenie kell, és az a gyanunk, hogy Xi Jinping ezt nem meri, nem akarja megtenni, mert ezzel magára haragítana olyan elemeket, amelyek őt adott esetben hatalomban tartják. Úgyhogy nagyon sokszor szoktuk ezt hallani, hogy a kínai emberek nem fogyasztanak kulturális okokból, ilyen-olyan okokból. Valójában megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy az ő jövedelmük, nem mindenki, vannak gazdagok persze, de a társadalom egészének a jövedelmi viszonyai azok nem olyanok, hogy ők merjenek és akarjanak nagyobb részben fogyasztani. És innentől fogva ugye, ha az állottőke beruházásba már nem mehet a GDP, fogyasztásra az se szívja fel a GDP, akkor a harmadik opció az az, hogy exportáljuk a többlettermelést, és ez pedig ugye Európa irányába mutat.
De akkor most az a helyzet, ami kialakult, akkor ez egy kényszerpálya, vagy ez Xi Jinpingnek a víziója? Tehát, hogy megpróbálták ezt az átállást, és nem sikerült, vagy igazából el sem indultak erre felé, és most ez a kimondott irány a kínai gazdaságpolitikának, meg külpolitikának?
Én kényszerpályának látom most már. Tehát, hogy ezt 2011-ben nagyon keményen végre kellett volna hajtani, onnantól fogva, és tulajdonképpen ez a implementáció, hogy én csúnya szót használjak, ez az, ami megrekedt, elmaradt, akár vissza is fordult, hát konkrétan visszafordult, mert a kínai fogyasztás az minimum stagnál, az elmúlt években láttuk egyébként a megtakarításnak a növekedését, tehát, hogy a megtakarítás nő, akkor a fogyasztás annyival csökken. Úgyhogy gyakorlatilag ez megfenek lett. Nem is nagyon látszik, hogy ebbe az irányba próbálkozna a kínai állam. Lehet, hogy van ebben egyébként Xi Jinping részéről, sőt nagyon valószínű egyfajta ideológiai meghatározottság is, ebben is egy párhuzamot láthatunk a magyar kormánnyal, ahol úgy tűnik, hogy ez a generációja a férfiaknak, az meg van győződve arról, hogy itt hardvert kell, kézzel fogható ipari termékeket kell előállítani, mert az igazi gazdaság, az ilyen mindenféle szolgáltató szektor az csak ilyen hiú 21. századi ábránd. Csak hát ezzel az a baj, hogy ugye minél magasabb hozzáadott értékű termelésre kéne rámenni ahhoz, hogy a jólét növekedjen, márpedig az ipari termelésnek a hozzáadott értéke azért az meglehetősen limitált mondjuk a szolgáltató szektornak bizonyos szegmenseihez képest.
Ugye amikor mondtam az előbb, hogy nem lett akkora válság még, mint amit tényleg lényegében egy évtized óta vizionálnak nyugati megfigyelők, akkor mondtad, hogy még nem volt. Akkor szerinted ez még egy ilyen kockázat, hogy valahogy ez a gazdasági modell, ez így akkorát bukik, hogy így magával rántja a világot, vagy...
Az elmúlt néhány évben az Egyesült Államokban elég sok, vagy angol szakirodalomban elég sok olyan cikket lehetett olvasni, aminek nagyjából az volt a címe, hogy Peak China, or China Peaking, tehát hogy ez az elérte a csúcsot, ami egy kicsit arra sugal, hogy akkor majd most jön az összeomlás, és akkor ez egy ilyen hurrá optimista megközelítés az Egyesült Államok bizonyos gondolkodói körébe, hogy megúsztuk, jó, mégse veszik át a kínaiak a világhatalmat. Én azért ennyire nem lennék merész, és a legtöbb Kína kutató az inkább arról beszél, hogy nem egy csúcsot látunk, amit az olyanás következik, hanem egy ellaposodó görbét, tehát egy ilyen platót ért el valószínűleg a kínai gazdaság növekedés. Ez nem lenne nagy csoda, hát hiszen a világ fejlődő országainak egy igen jelentős része így után beleütközik egy üvegplafonba, ahonnan nem tud tovább jutni, sőt fejlett ország is járt így, itt nagyon sokszor ugye Japánnal szoktak párhuzamot vonni. Nagyon sok hasonlóság van a japán gazdasági sors, ami ugye a 80-as évek legvégén, 90-es évek elején fulladt ki, és a kínai között nagyon sok különbség is van persze. Én talán megint itt a kicsit a politika fele visszakanyarodva azt tartom az egyik legfontosabb kérdésnek, hogy Kína lehetséges-e az, hogy Kína lesz a világ első olyan országa, amelyik úgy válik fejletté, gazdaggá, technológiailag előre haladottá, hogy közben nem liberalizálódik politikailag. Ugyanis ilyenre nem nagyon látunk példát, most a nézők egy része felsziszen, hogy na de Dubaj, na de Szingapúr, meg egy-két ilyen, vannak kivételek, persze, tehát van nagyon-nagyon kevés olyan autoriter vagy illiberális ország, ha úgy tetszik, amely képes volt ezt az üvegplafont áttörni, de ha ezeket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ezek a kivétel, vagy a szabályt erősítő kivételek, mert hogy vagy valami iszonyatos ásványkincsen ülnek, mondjuk a közel-keleti országok, de hát ha meggondoljuk, akkor az a technológia az nem az övék. Tehát ha megnézzük mondjuk Dubajban a Burj Khalifát, azt európaiak, amerikaiak, meg dél-koreaiak építették, meg indiai munkások. Ha megnézzük Szingapurt, akkor ugye egy olyan stratégiai helyen van, meg olyan brit hagyományokat őriz, amelyekből ez előfordulhatott, de más nagyobb országoknál, amelyeknek nincsen különleges helyzetük, ilyet nem nagyon láttunk. Én személy szerint, de ez csak spekuláció, nincs kristálygömbön, Kína kapcsán sem számítok erre. Egész egyszerűen azért, mert egy bizonyos szint fölött olyan szólásszabadság, gondolati szabadság, lelkiismereti szabadságra van szükség, mondjuk a tudományban, technológiában, amely Kínában jelenleg nincs meg, tehát nincs meg az a politikai támogató környezet, ahol ezek a tudósok, ezek a mérnökök tudnának teljesíteni. Igen, van néhány olyan stratégiai szektor, ahol Kína a világ élvonalába került, sőt, akár vezetővé is vált, de azért ne felejtsük el, hogy több száz technológiai szektor van, és akkor ebből a kínaiaknál fel tudunk sorolni mondjuk 4-5-öt, ahol tényleg fantasztikus teljesítményt értek el, iszonyatos állami ráfordítással. Ez azért önmagában nem elég az, hogy 1,5 milliárd ember mondjuk nyugati életszínvonalat érjen el a következő évtizedekben.
Akkor beszéljünk Magyarországról, meg Magyarország szerepéről, hogyha már mégis itt vagyunk, meg ugye itt járt a kínai elnök. Mi Magyarország szerepe Kína stratégiájában, Európa stratégiájában? Miért vagyunk mi fontosak, és miért pont mi lettünk fontosak?
Jó, ezt a fontosságot ezt érdemes kontextusában kezelni, tehát ahhoz képest, hogy Magyarország egy közepes méretű kínai város gazdasági teljesítményét és lakosságét tudhatja magának, ehhez képest valóban egy magasabb polcon vagyunk Pekingben. Vannak ennek egyébként tök érdekes kulturális okai is, kínaiak egy része úgy gondolja, hogy mi rokonok vagyunk. Én szoktam ilyeneket ott hallani, hogy ó, magyar, akkor 2000 éve mi még szomszédok voltunk, mert ugye a magyarok ősei, egy ilyen protohunnikus törzs az Észak-Kínában vagy a mai Dél-Szibéri élt, és hogy hát akkor mi rokonok vagy szomszédok voltunk, ilyenkor el szoktam mondani, hogy ha nekünk ezekhez valami közünk is volt valaha, akkor mi nem rokonok voltunk, hanem miattunk építettétek a nagy falat, mert ugye ezek a törzsek voltak, akik rá csaptak a letelepedett kínai földművesekre. Ismerik Puskást, Petőfi Sándor Szabadságszerelem című költeménye kötelező olvasmány kínai közoktatásban, tehát vannak ilyen összefüggések, a magyarországi új gazdasági mechanizmusból a kínaiak nagyon sokat merítettek aztán a 80-as években kiteljesedő kínai reformis nyitásba, úgyhogy ilyen szempontból fontosabbak vagyunk, és a modernitásra rátérve olyan szempontból is fontosabbak vagyunk, mint azt a országunk mérete indukálná, hogy Magyarország mára az Európai Unión belül Kína utolsó nyíltan baráti partnere, miközben a legtöbb más európai ország, vagy látványosan, vagy kevésbé látványosan, de minimum óvatosabb Kína politikát folytat, mint néhány évvel ezelőtt, egyes országok pedig kifejezetten barátságtalanná váltak Kínával szemben. Tehát ez talán a politikai aspektusa. Az elmúlt 2 évben ráadásul most már azt hiszem, hogy kimondhatjuk, hogy gazdaságilag is kifejezetten fontossá váltunk Kínának, megint csak sokkal fontosabbá, mint a méretünkből fakadna, hiszen ahogy ez elhangzott a kínai látogatás mentén is, a magyar miniszterelnök most már körülbelül 17 milliárd dollárnyi, tehát 6000 milliárd forint környéki kínai befektetést tart számon Magyarországon. Ezeknek egy része persze még folyamatban van, gondoljunk itt a akkugyárakra, vagy az elektromos autógyárra, de hát hogyha ez igaz, mert azért szoktunk látni a magyar állam részéről néha egy kicsit ilyen inflált adatokat, de ha ez igaz, akkor ezzel Kína a legnagyobb magyarországi külföldi befektetők listáján most már valahol az élbolyhoz tartozik. Ugye összehasonlításképpen Németország, amelyik eddig a messze a legnagyobb volt, nekik ilyen 26-27-28 milliárd dollárnyi működő tőkéjét szoktuk nyilván tartani Magyarországon, és Kína ráadásul ezt az ugrást, ezt hát szerintem olyan 3,5 milliárd dollárról, külügyminisztérium szerint 5 milliárd dollár környékéről tette meg, mert 4 évvel ezelőtt körülbelül ennyi volt a kínai működő tőkének a magyarországi aránya, tehát egy háromszorozódást látunk legalább az elmúlt években. Úgyhogy ez az, ami minket kiemel. Most a kontextusnak a másik fele az, hogy azért a kínaiaknak továbbra is Németország messze a legfontosabb partnere, Franciaország politikai szempontból a másik legfontosabb partnere, mint ugye az Európai Unió egyetlen atomhatalma és NSBT állandó tagja, úgyhogy ehhez képest vagyunk mi relatíve fontosak. Talán úgy mondanám, hogy mondjuk egy hozzánk hasonló méretű ország, bár gazdaságilag fejlettebb, ugye Csehországhoz képest mi most egy sokkal magasabb porcon vagyunk. Ez mondjuk az is kellett, hogy a csehek az elmúlt elmúlt 3-4 évben visszatértek az ő klasszikus Václav Havel-i hagyományaikhoz, és egy nagyon erős antikommunista, anti-kína, anti-orosz vonalat folytatnak a külpolitikájukban. Úgyhogy ez a kontraszt az, ami Magyarországot pluszban kiemelte. Ez egyébként Orbán Viktornak és a magyar kormánynak külpolitikailag egy nagy jelentőség és egy nagy nyitott ajtó, mert hogy nem elég, hogy mi egyre kínabarátabbak vagyunk, az unió országainak egy jelentős része, az viszont éppen, hogy visszavett ebből, és akkor így ez a kettő között lévő különbség, ez még látványosabb Magyarország javára.
De akkor ez a kapcsolat, ez Kína és Magyarország között, akkor ez tényleg különlegesebb, vagy, és nem csak a magyar kormány szereti ezt úgy beállítani, hogy mi itt a világ egyik legnagyobb hatalmának a kulcsfontosságú partnerei vagyunk?
Nyilván a realitás az valahol ennél egy kicsit egy fokkal alacsonyabb szinten van. Ugye magyar kormányzat részéről nagyon sokszor halljuk, hogy itt egy évtizede halljuk, hogy mi Magyarország majd Kína központja, hídja, most éppen konnektivitásnak hívják ezt csúnya szóval, mert ugye ez a kínai szlogen, és ezt látványosan átvette egy bő fél éve a magyar állami kommunikáció is. Ezt azért túlzásnak érzem, ugye a kínaiaknak, hogyha egyáltalán szüksége lenne hídfő állásra, még ez a másik kedvenc szó Európában, ahogy nincsen, mert nekik nem egy van, hanem rengeteg, akkor is ugye itt Rotterdam, Hamburg, ezek a nagy kikötők, ezek a nagy gócpontok azok, még a szárazföld összeköttetés terén is, ugye Lengyelország Łódź városába jön be Kínából egy nagy vasúti pálya, ugye ez az új sejemút mentén, ami aztán Duisburgba megy tovább, és Valencia, és Barcelona, és ezek a kikötők azok, és ezek az országok azok, amik igazán fontosak. Az, hogy mi itt kelet-közép-európai szinten meg tudunk-e csípni egy ilyen logisztikai központ szerepet, erre láthatóan vannak törekvések a magyar kormányzat részéről, de azt gondolom, hogy itt azért van néhány versenyhátrányunk, már többször előfordult az elmúlt másfél évtizedben, hogy mondjuk mi megépítünk valamit, vagy akarunk valamit, és utána ezt osztrák logisztikai cégek húzzák be, mert ők, nekik van olyan know-how-juk, olyan technológiájuk, olyan piaci méreteik és munkamorájuk, ha úgy tetszik, ezt ők meg tudják szerezni maguknak. Látszik, hogy a Belgrád-Budapest vasút, illetve Fényeslitkén kialakított, ugye ez az ukrán határnál kialakított intermodiális vasúti átrakodó állomás, aztán a Adriai-tengernél kialakítandó magyar kikötő, ezek ebbe az irányba mutatnak, hogy Magyarország legyen egy ilyen logisztikai gócpont, de az én ismerőseim, akik ezekkel foglalkoznak, azok egyelőre sokkal több problémát, hátrányt és megvalósíthatatlanságot sorolnak föl, mintsem megvalósíthatóságot, úgyhogy azt hiszem, hogy ez még váratni fog magára. Ugye a Belgrád-Budapestnél mindig elmondják, hogy jó 9 óra helyett 3 óra lesz az út, egyébként a személyvonatoknak, ugye a tervonatok ennél lassabban fognak közlekedni, erre meg logisztikai szakértők, vagy éppen a Pireuszi kikötőnek 5 évvel ezelőtt látogattam el oda, az igazgató helyettese az azt mondta, hogy mert hogy azt mondja, hogy az ő forgalmuknak 80% az úgynevezett ilyen transshipment, tehát hogy bejön a nagy hajó Pireuszba, átrakják kisebb hajóra, és akkor megy Barcelonába más mediterrán kikötőkbe, maradék 20%-ot meg eddig is elvitte az az egy-két vonat, ami naponta jött Budapestre Pireuszból, vagy Magyarországra Pireuszból, mert hogy az ő szempontjukból ez úgy néz ki, hogy Shanghaiból Pireuszig a hajó, hogyha ráadásul lassan jön, mert spórol az üzemanyaggal, akkor az mondjuk 40 nap, 30-40 nap, lehet még több is, akkor ott átrakodják, akkor budapestig 2 kötőjel 4 nap, hogy feljöjjön a vonat, és nem azért, mert csigalassúsággal közlekedik, hanem azért, mert ugye van egy schengeni határ Görögországból Észak-Macedóniából, utána még egy határ Macedóniából Szerbiába, és aztán megint egy schengeni határ Szerbiából Magyarországra, és a vonat az idő nagy részét azt egyébként nem gurulással tölti, hanem azzal, hogy áll a határon, és akkor vár a vámkezelés, átvilágítása, stb. Úgyhogy azért itt még nagyon sok kihívással kell szembenézni.
És ez a logisztikai stratégia, ez összefügg ezzel az ilyen összeszerelő üzemstratégiával, mert ugye van, ezt igen régóta mondják, hogy akkor majd rajtunk keresztül megy Európába a kínai termék, de ugye most lényegében az történik, hogyha jól értem, hogy ugye a kínai autóipar az így Magyarországon keresztül próbál rácsatlakozni a német autóiparra, hogy ez a kettő, ez így összefügg, vagy ez két külön stratégia, aminek pont jó helyén van Magyarország?
Hát egy jó gazdaság stratégiánál minden mindennel összefügg, úgyhogy reméljük, hogy itt is van valami mesterterv a háttérben, bár nekem az az érzésem, hogy nincs, vagy legalábbis ez nem eléggé jól kimunkált és kifundált. Az mehet, tehát az menni fog, azzal semmi gond nem lesz, hogy a kínai áru átrobog Magyarországon Nyugat-Európa felé. Hát de ezt ugye már nagyon sokszor kiszámolták, hogy erre megépíteni a Belgrád-Budapestet, annak nincs sok értelme, mert ott jönnek ki ezek a 100 vagy akár több száz éves megtérülési ráták. Én magam még, hát szerintem 10 évvel ezelőtt írtam erről egy háttértanulmányt, akkor még a külügyi intézetben, ahol már pont arra próbáltam terelni a figyelmet, mert hogy 14-15 környékén merül fel ugye a Belgrád-Budapest vasút először, hogy ez akkor lenne jó, hogyha olyan nyomvonalat követne, amire rá lehetne telepíteni összeszerelő üzemeket, ipari parkokat, stb. Hát ugye ezt a nyomvonalat nem sikerült eltalálni, mert ugye a kínai fél állítólag ragaszkodott ez a Budapest kelebi a torony iránt, ami egy kicsit elkerüli Szegedet, egy kicsit elkerüli Pécs városát, és a kettő között viszont nincs olyan nagy urbánus központ, hogy mondjuk érdemes lenne ipari parkokat oda telepíteni, egyelőre nem is látjuk, hogy ez így alakulna. Ráadásul most már ugye szemben a 10 évvel ezelőtti állapotokkal nincs is akkora munkanélküliség Magyarországon, hogy itt az ipari termelés rá tudnánk mi menni úgy, hogy ez tovább növelje a magyarországi jólétet, és arról nem beszélve, hogy ez a viszonylag, sőt akár nagyon alacsony hozzáadott értékű termelésnek a behozása Magyarországra, ez a GDP számokat növelni fogja, de ha úgy tetszik a GNP számokat, vagy éppenséggel ugye a magyar emberek jólétét, ezt nem nagyon fogja növelni. Aztán látjuk azt, éppen tegnapi hír, hogy hány száz munkást küldtek el az egyik magyarországi, ugye nem kínai, hanem azt hiszem koreai akkumulátorgyárból, mert bezuhant a kereslet az akkumulátorok iránt, és akkor kiket küldtek el, ugye a kölcsönzötteket, illetve a külföldi vendégmunkásokat. Tehát az, hogy külföldi vendégmunkások fognak ezekben a helyeken dolgozni, akik hazaküldik a fizetésük nagy részét, ennek van nagyon sok értelme nincsen, a hozzáadott érték nagy része az nem itt keletkezik, tehát ebből Magyarországon jólét azt hiszem, hogy nem fog kikerekedni, hanem tulajdonképpen ezt a úgynevezett duális gazdaságot erősítjük tovább. És én meg azzal az érvel se értek teljesen egyet, hogy ami el szokott hangzani, hogy ne függjünk ennyire a német, vagy éppen az európai gazdaságtól, legyenek itt kínai szereplők. Tehát, de hát ezek a kínai szereplők ugyanúgy a német gazdaságba és a nyugat-európai piacokba fognak bedolgozni. Az akkumulátor egy jelentős része vagy német autóba fog beépülni, vagy kínai autóba, de az így gyártott kínai autót is majd a nyugat-európai piacokon akarják eladni. Tehát ha Nyugat-Európában mondjuk gazdasági visszaesés van, akkor teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségű az itteni termelés, ugyanúgy nem fog tudni GDP-t növelni.
És ezeket a gazdasági problémákat leszámítva lehet kockázata vagy hátulütője ennek a Magyarország lesz a Nyugat és Kína között a híd stratégiának, mondjuk politikai szempontból?
Nyilván mindennek van kockázata, főleg a gazdasági és üzleti együttműködés terén. Hogyha most egy picit arról akarunk beszélni, hogy milyen 18 megállapodás született a múlt héten, akkor számomra ami meglepő volt, hogy lényegében az összes infrastruktúrális megállapodás, amit bejelentettek, az kritikus infrastruktúrát érint. Ugye a kritikus infrastruktúra, most már az Európai Unió ezzel elég sokat foglalkozik, az olyan infrastruktúra, amelynek a megzavarása vagy leállítása alkalmas lehet arra, hogy egy tagállamnak egy részét, egy egész tagállamot, vagy akár az Európai Unió egy régióját valamilyen szempontból tulajdonképpen megállítsa. Tehát nem csak Brüsszelt, hanem ugye egy nagyobb régiót is. Itt értelemszerűen közlekedési infrastruktúráról van szó, repterek, autópályák, ilyesmi, energetika és energiahálózatok, tehát villamos energiatermelés és hálózatok, határátlépés, informatikai és pénzügyi rendszerek, tehát el tudjuk képzelni, ami nagyon fontos, és ami elég ciki, hogyha leáll, vagy éppenséggel lelassul. És ha megnézzük ezt a listát, akkor ugye számomra az egyik legmeglepőbb tétel volt rajta az, hogy Szerbiával, kínai részvétellel építünk egy Szijjártó Péter szavai szerint Európa legnagyobb közúti határátkelőjét már, hát ez értelemszerűen egy schengeni határ, ami elég fontos szempontból kritikus infrastruktúra, gondoljunk csak az ott keletkező adatokra. Nyilván ebből a 18 megállapodásból semminek nem látjuk a részleteit, lehet, hogy még nincsenek is meg, nagyon sok ilyen egyetértési megállapodás született, ami leginkább arról szól, hogy na jó, akkor egyetértünk haladunk abban, hogy elkezdünk tárgyalni a részletekről. Aztán a kőolajvezeték Szerbia fele, megint csak energiaellátás, nukleáris együttműködés, amiről annyi lett bejelentve, hogy a magyarországi nukleáris iparnak a teljes spektruma, hát innentől fogva nehéz másra gondolni, mint Paks 2-re, nehogy Isten Paks 3-ra. Komoly kritikus infrastruktúra, V0, ugye a Budapestet elkerülő vasút, nagyon fontos kritikus infrastruktúra lenne, és kisebb mértékben a reptéri vasúti összeköttetés is, és egyelőre az még nem tűnik annak, de mondjuk 5-10 év múlva azzá válhat, ugye az elektromos autótöltő hálózat fejlesztése kínai részvétellel. Itt mind olyan adatok keletkeznek, amelyek védendőek, és az, hogy ezekbe majd a kínaiaknak csak a hardvert építik, vagy esetleg a szoftvert is, tehát mondjuk esetleg az üzemeltetésbe is beleszólnak, vagy ne adj Isten, ugye egy konfliktus esetén távolról is bele tudnak nyúlni. Hát ezek olyan kérdések, amelyekkel nagyon fontos lesz foglalkozni a következő években. Csak remélni lehet, hogy a magyar megfelelő állami szerveknek és biztonsági szolgálatoknak megvan arra a kapacitása és a politikai akarata, hogy ezeket a monitoringot és az ellenőrzést majd végrehajtsák.
És most magyar szempontból arra miért van szükség, hogy ezeket a vasútberuházásokat, tényleg amiket itt felsoroltál, ezeket az infrastruktúra beruházásokat, ezeket kínai forrásból, vagy kínai támogatásból, vagy hát ugye Kína felé eladósodva csináljuk meg?
Azt hiszem, hogy itt megemlíthetem Panyi Szabolcsnak a nevét, akinek ugye az egyik oknyomozó riportjából derült ki pár héttel ezelőtt a hírlevelükből, hogy egy magyar kormányzati tisztségviselő nyilván névtelenül, de azt mondta, hogy a magyar államkincstár lényegében kiürült, az Európai Uniós források érkezésére a magyar kormány letett. Innentől fogva ugye pénzügyi likviditást valahonnan szerezni kell, és itt úgy tűnik, hogy Kína az utolsó mencsvár, ha úgy tetszik. Talán kisebb részt a dubaiak, illetve a környékbelűek, hogyha erre nem tudom mennyire lehet komolyan venni ezt a mini Dubai projektet, de valószínűleg ez is erről szól, hogy pénz folyjon be az országba, de a kínaiak azok, akik ezen nagy pályások. Most arra mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogy amikor elhangzik ilyen, hogy mondjuk a legnagyobb kínai befektetésnél, ugye a akkumulátorgyárnál most akkor majd 3000 milliárd forint folyik be az országba, azért ezt nem így kell érteni. Ennek a pénznek ugye a befektetés legnagyobb része az egy ilyen gyár esetén, az valójában apport, azaz be fogják hozni azokat a gépeket, amelyeken le lehet majd gyártani az akkumulátorokat. A nagy része az ez lesz a befektetésnek, tehát ez nem úgy néz ki, hogy a kínaiak most ide utalnak 7,3 milliárd dollárt, hanem valamennyit ide utalnak, amiből meg lehet építeni a gyárnak a dobozát, ebből valamennyi pénz a magyar gazdaságba befolyik majd, de hát én nem ismerem nyilván a részletes számításokat, de ez egy töredéke annak a, mondjuk ebben az esetben ugye 7,3 milliárd dollárnak, de valamennyi pénz befolyik belőle, és azt gondolom, hogy ez most a gazdaság és a bizonyos gazdasági szereplők számára létkérdés.
De és Kína amúgy egy jó finanszírozó, vagy jó Kína felé eladósodva lenni, vagy ez, mivel jön ez a pénz?
Annyira biztos nem jó, mint a vissza nem térítendő Európai Uniós támogatások. Tehát, hogy az ingyen pénznél, vagy nagyjából ingyen pénznél minden más csak rosszabb lehet. Ha megnézzük a kínai hitelszerződéseket, voltak erre irányuló tanulmányok és kutatások, akkor ott azt látjuk, hogy nincs bennük olyan jogi formula vagy keret, amit ne találnánk meg más, akár nyugati hitelezőknek is a szerződéseiben, de ennyit így egyszerre egy szerződésben nem szoktunk látni. Tehát ez volt a végkicsengése ennek a kutatásnak, ami ezzel foglalkozott. Magyarul az jön ki belőle, hogy a kínai fél 110%-ig bebiztosítja saját magát, hogy amennyiben valamiért fizetésképtelenné válik ugye a hitelfelvevő, a kínaiak akkor se jöjjenek ki rosszul a dologból, és ebből jöttek ki azok a egyébként nem túl gyakori, ide egy-két nagyon látványos eset, mint Sri Lanka, Malajzia, Montenegro valószínűleg beleesik ebbe a csapdába, hogy amikor fizetésképtelenné válik a hiteles fél, akkor a kínaiak végső esetben, ha nem tudják átstruktúrálni vagy átütemezni valahogy a hitelt, akkor az ő kezükbe kerül a megépült infrastruktúrának az üzemeltetése. És így vett át mondjuk Kína, vagy hát a kínai cég Sri Lankán egy repteret és egy nagy tengeri teherforgalmi kikötőt, amitől persze Indiában borsúdzik a háta a biztonsági szakértőknek. Most Magyarország esetén azt hiszem, hogy ettől azért nem kell tartanunk, azok az országok, amik beleestek ebbe a hitelcsapdába, úgy tetszik, ott nagyon magas eladósodottságot értek el Kínával szemben, Szerbiában. Most már egyébként az ottani látogatás folyamán nem született infrastruktúrális megállapodás, állítólag egyébként a szerb fél nagy bánatára, mert a kínaiaknak úgy tűnik, hogy sok az, hogy Szerbiának a adóssága Kína fele, az már a szerb GDP 11-13%-át teszik ki, és a kínaiak behúzzák a kéziféket. Nyugat-balkani országok esetén látunk 20-25%-os eladósodottságot is. Na most Magyarországnál a Belgrád-Budapest az körülbelül a GDP-nk 1%-a, amit adóba vagy hitelbe felvettünk. Ugye ez a V0, a reptéri vasút, meg az egyéb dolgok mennyit adhatnak hozzá, ez egy érdekes kérdés, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy esetleg fizetésképtelenné váljon valamelyik ilyen projekt.
Ugye említetted, hogy az egész európai-kínai konfliktus az kimehet oda, hogy az Európai Unió sokkal keményebb hát ilyen importkorlátozásokat, meg vámokat, meg ilyeneket vett ki a különböző kínai termékekre. Például ugye az elektromos autókra, ami ugye Magyarországon egy nagyon fontos dolog. Hogyha ez megtörténik, akkor az Magyarországnak ezt az ilyen mostani ipari stratégiáját, ezt mennyiben érinti, és Kínát hogy érinti? Mert ugye mondtad, hogy lényegében most már ugye az Európai Unió az egyetlen ilyen nagyobb fejlett piac.
Ugye jelenleg zajlik, ha jól emlékszem, tavaly október óta az Európai Bizottság részéről egy szubvenció ellenes eljárás a kínai elektromos autóiparral szemben. Ez lényegében arról szól, ilyenkor az Európai Unió megvizsgálja, hogy az adott országból, esetünkben Kínából, Európába exportált termékeknek az ára az azért nagyon alacsony, sokkal alacsony, mint az európai versenytársaké, mert ennyire versenyképes a kínai előállító cég, vagy pedig azért, mert valamilyen tiltott állami támogatásban részesül, ez lehet ugye adóvisszatérítés, tehát ilyen indirekt módon is lehet direkt módon akár pénzbecsatornázása ezekbe a vállalatokba. Az európai vád, vagy sejtés az, hogy a kínai autók azért ennyire olcsóak, legalább részben, mert hogy ilyen szubvenciókat kapnak a kínai államtól, mert a kínai államnak nem először az a stratégiája, hogy megtolja adófizetői pénzből ezeket az ő úgynevezett nemzeti bajnokait. Ez most sokba kerül, de kiírtják a piaci ellenfeleket, a piaci konkurenciát, és akkor utána, amikor ők átveszik a piacot, például ugye a napelemek terén, most már az európai adatot nem tudom, de az Egyesült Államok, ha jól emlékszem, az Egyesült Államokban felhasznált napelemeknek 92%-át Kínából importálja. Mert megszűnt gyakorlatilag a nyugati termés a kínaiak hathatós közreműködés. És ezt az európaiak most vizsgálják az elektromos autók terén. Ha az jön ki, hogy igen, itt van valamiféle kínai tiltott állami támogatás, akkor valamilyen százalékú büntető vámot lehet kivetni. Ugye a beszélgetésünk napján, pontosabban előző nap derült ki, hogy az Egyesült Államok 100%-os vámot vett ki a kínai elektromos autókra. Azért az nagyon durva, 25%-ról növelték, tehát négyszerezték meg. Az európaiaknál most ilyen 10-20 és 30% közötti összegekről, vagy hát rátákról van szó, de bizonyos iparági szakértők az 50%-ot tartanák minimum reálisnak. Úgyhogy ha ebbe az irányba elmegyünk, akkor az látszik, hogy a Magyarország helyzete az erősödik, mert hogy ez ugye az importált autókra vonatkozna elsősorban, nem pedig az Európában legyártott autókra vonatkozna. Tehát ami már házon belül van, és nyilván ez a kínai stratégiának egyik inherens része, az mentesülne ezek alól a vámok alól. Most elképzelhető persze az, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy nem csak az autókra, a kész autókra, hanem azok alkatrészeire is kivetünk ilyen vámot, de én nem tartom ezt nagyon valószínűleg, mert az a kínaiak részéről már olyan ellenintézkedéseket vetítene, vagy hozna magával, amelyet viszont az európai autógyártók nem akarnának, és nem tudnának Kínában elviselni, hogy a németek mennyire kitettek a kínai piacnak, arról nagyon jól regél az, hogy a Volkswagen eladásainak 40%-a a kínai piacon teljesül, a Mercedes és a BMW esetén pedig 35-36%-okról beszélünk. Tehát gyakorlatilag a kínai piac elképesztően fontos a német autógyáraknak, ami azért is probléma, mert én úgy látom, hogy a német autóipar vezetői, azok még most akarják, amíg lehet a legtöbb pénzt kihozni Kínából, Ezért úgy tűnik, hogy akadályozzák az európai döntéshozókat abban, hogy védjék az európai piacokat, viszont a németek így is úgy is el fogják veszíteni a kínai piacaiknak a nagy részét. Volkswagen 40 év után zuhant be az első helyről, most már éppen a BYD mögé, és nem fogják tudni megvédeni az európai piacaikat sem, tehát még itthon is nagy veszteségek fogják érni őket a rövid távú gondolkodásmód miatt, ahelyett, hogy hosszú távon gondolkodnának. És ebben ráadásul Magyarország szerepe még nőhet is, mert a sajtótájékoztató a kínai elnök pártfőtitkár Xi Jinpingnek a beszédében volt egy nagyon érdekes mondat, amire mindenképp felhívnám a figyelmet. Ez nagyjából úgy hangzott, hogy Kína szeretné segíteni Magyarországot abban, hogy az Európai Unióban nagyobb befolyása, nagyobb szerepe legyen. Ami azért így a magyar büszke szuverenitás, illetve az európai stratégia autonómiára törekvés tükrében egy nagyon érdekes mondat. Ugye úgy készül egy ilyen elnöki beszéd, hogy azt előtte az elnöki stábnak egy tucatnyi tagja megírja, átírja, megint átírja, még kihúznak belőle, beleraknak, tehát ez egy nagyon-nagyon átgondolt pár perces beszéd volt, és ebbe benne hagyni egy ilyen mondatot, az a nyugati olvasatban, és azóta beszéltem nyugati diplomatákkal, ők egyértelműen ezt ők úgy olvasták, hogy oké, amit mi 10 éve mondunk, hogy Magyarország, Kína trójai falova, Kína ügynöke az Európai Unióban, ez gyakorlatilag nem, hogy nem tagadják, hanem a kínai elnök ezt így kimondja, nyilván diplomáciailag szépen ezt becsomagolva, de hogy ez most már ki is mondatott. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon ennek a magyar fél, vagy a magyar diplomácia mennyire örült, az is lehet, hogy örült, mert ez erősíti szerintük Magyarország tárgyalási pozícióit a nyugati országokkal szemben, sajnos ugye így kell fogalmazni, hogy szemben, és ennek megfelelően ugye az elkövetkező uniós elnökségünk idején, ha nem is nagyon, de Magyarország esetleg megpróbálhatja lassítani, akadályozni az olyan irányú törekvéseket, ami a kínai autóiparnak nagyon-nagyon fájna, és a magyar iparnak is ezáltal nagyon fájna.
És akkor ez valamennyire így tovább, vagy mondjuk azt, hogy új frontot nyithat Magyarország és az EU meg a pár nyugat-európai ország konfliktusában?
Abban az értelemben szerintem igen, hogy ugye nagyjából egy bő évtizeden át Orbán Viktor külpolitikájának része volt az, hogy nem csak Kína kapcsán, de Kína kapcsán különösen hajlamosak voltunk szembe menni az európai fővonallal, a fősodorral, és ez manifesztálódott is vétókban, vagy különböző akadályozásában annak, hogy az Európai Unió az politikai jellegű nyilatkozatok formájában Kínát elítélje emberi jogi helyzet miatt, Xinjiang, Hongkong, vagy a dél-kínai tenger esetében. Arra egyébként már most érdemes figyelnünk, hogy a magyar kormány mindig akkor akadályozta az Európai Uniónak, legalábbis úgy látjuk, mindig akkor akadályozta az Európai Uniónak ilyen kínálnes fellépését, amikor az valamilyen politikai témát célzott volna Kínában. Én azt hiszem, hogy a magyar kormány úgy gondolja, hogy ők nagyon pragmatikusak ilyen szempontból, nyugatiak úgy gondolják, hogy a magyar kormány nagyon cinikus, amikor azt mondja, hogy minek Kínát izélgetni emberi jogi ügyekkel, csak elmérgesíti a két oldalú viszonyt, amikor az Európai Unió nyilatkozatai, teljesen mindegy, hogy milyen kemények, amúgy sem hatnak Kína emberi jogi helyzetére. Ami egyébként technikailag igaz, tehát ezt lekutattuk szépen, mi annyit beszéltünk az emberi jogokról, amit akarunk, a kínaiakat ez nem nagyon érdekli. Az más kérdés, hogy mi európaiak nem csak azért kell, hogy beszéljünk az ilyen értékalapú külpolitikáról, hogy másút hatást érjünk el, hanem azért, mert ez nekünk fontos, kellene, hogy legyen, és akkor is meg kell, hogy említsük, hogyha ez nem vezet változáshoz. Na most ez a helyzet, ez az elmúlt 10 évben úgy valósult meg, hogy közben gazdasági típusú kérdésekben Magyarország szép csöndben mindig a nyugattal szavazott. Tehát főleg német gazdasági érdekeket nem akadályoztunk, még Kína érdekében sem. És itt ugye az volt mellette a háttér, hogy a kínai gazdasági jelenlét Magyarországon az egy bő évtizeden keresztül szinte jelentéktelen volt. Tehát az, hogy most 3 vagy 5 milliárd dollár volt, itt van egy vitám Szijjártó Péterrel, valószínűleg őt ezt nem érinti annyira rosszul, mint engem, de az a 5 milliárd dollár is teljesen majdnem irreleváns volt magyar szempontból, főleg úgy, hogy annak a nagy része még 2010 előtt érkezett az országba, vagy akkor lett ez letárgyalva. Most már viszont Kína, akárhogy is nézzük, nagyon fontos lett a magyar gazdaság számára, különösen a kormány PET projektjénél, ugye az autóiparnál, de egyébként importunk is rendkívüli mértékben megnőtt, exportunk az továbbra is stagnál gyakorlatilag egy évtizede Kína irányába. Tehát magyarul arra akarok kiukadni, hogy amikor nem volt különösebben fontos fontos Kínának gazdaság, Magyarországnak Kína gazdaságilag. Akkor is támogattuk az Európai Unióban, mondjuk csak politikai szférában. Most, hogy már valóban fontos gazdasági szerepet játszik Magyarországon Kína, vajon a magyar kormány európai szintű Kína politikáján ez mennyire fog meglátszódni?
Matura Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és megvilágítottad nekünk ezeket a problémákat. Nyilván ez, mivel egyre fontosabb téma lesz Magyarországon, ezért szerintem a jövőben is fogunk még erről beszélgetni. Nézőknek pedig nagyon köszönjük, hogy végignéztétek a műsort. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és legyetek a Telex támogatói. Sziasztok!